Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten szent igéjét, amelyet a mai estére elénk adott. Most a 16. fejezetből, a 7. verstől a 11. versig van előttünk Isten igéje, de én inkább felolvasom még a fejezet elejétől az igét, hogy kicsit kerekebb képet kapjunk mindarról, amit az Úr Jézus el akar nekünk mondani. Ezeket azért mondom néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom néktek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam néktek. Kezdettől fogva azért mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezeket mondom néktek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom néktek, jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Jézus búcsú beszédeiből olvasunk most estéről estére, és tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy az Úr Jézus végakaratát mondja el a tanítványoknak. Persze szó sincs itt végakaratról, hiszen azt mondja, hogy ő ugyan elmegy, de elküldi maga helyett a pártfogót, a szent lelket, és erről már tegnap szó volt, hogy ő mindenütt jelenvalóvá teszi számunkra a mi Istenünket, Urunkat, ez az ő küldetése, és azt is láttuk és hallottuk tegnap, hogy az Úr a Szentlélek által elvezet bennünket minden igazságra. Tehát mindazokra a dolgokra, amely a mi üdvösségünk szempontjából szükséges és fontos. Istennek semmi más, hogy így mondjam, problémája nincs velünk, mint az, hogy tudja jól, ha nélküle vagyok, elvesztem. Elkárhozott ember vagyok nélküle. És olyan szomorú, hogy ezt egyre kevesebb ember érti meg. Olyan zűrzavar van ebben a világban, vallási értelemben, de mondhatnám így is a világi gondolkodás szerint, hogy filozófiai értelemben is teljes és totális az űrzavar. Az emberi gondolkodás teljesen csődöt mondott. Ezt nem merik kimondani, de így van, hogy a filozófia, az emberi gondolkodás az élet értelméről totális csődöt mondott. Engem megdöbbentett, hogy Habermas, ez tulajdonképpen marxista filozófus, német filozófus, azt mondja, hogy a modern ember fülébe súgják, hogy az egész világegyetemnek nincs értelme, de neked se. És akkor elmond egy példát, Elmond egy példát, hogy elmegy Svájcba egy barátja temetésére. A barátja meghagyja, hogy ne legyen pap, őt méltassák az ismerősei, ez megtörtént, és utána így foglalja össze az eseményt ez a marxista filozófus, hogy nem volt pap és nem volt áldás. A hangait szétszórtuk valahova, és nem volt ámen. Na most ez az ember megértett valamit, hogy eljutott az emberiség valami a gondolkodásnak egy olyan válságába, hogy végképp nem tudja, mi az értelme, mi az életének értelme. És az a nihilizmus, ami áthatja a modern társadalmakat, az végzetes. És most itt nem társadalmi értelemben akarok erről beszélni, az is végzetes, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy lelki értelemben végzetes. Az én életemre nézve és a te életedre nézve végzetes, ha én nem tudom, mi az életem értelme és célja. Na most nekünk, hívő embereknek gondolkodni kéne azon, mondjuk úgy, mint Pál apostol, aki olyan világosan értette, hogy kell a kora emberéhez szólni, hogy kell a pogányokhoz beszélni, mondjuk az Areopágoszon, hogy kell a vidéken beszélni az emberekkel, mert a szíve tele volt Isten igével, betöltötte őt a Szentlélek Isten, és tudta, hogy szóljon az elveszett kortársaihoz. Hogy vajon az egyház ma megtalálja-e szót? Nem akarják megtalálni egyesek az egyházba, hanem idomulni akarnak a világhoz. Hans Küng utódja azt mondta, meg kell térnünk a világhoz. Hát mit jelent ez, hogy meg kell térnünk a világhoz? Világos, teljesen világos. Adjuk föl mindazt, ami az evangélium lényege. Tudnék, amikor egy keresztény tanító ilyet mond, akkor már nincs mit mondania. Akkor elvilágiasodott. És ha mi elvilágiasodunk teljesen, és egyetértünk ezzel az elveszett szerencsétlen világgal, és a kortársainknak nem tudjuk elmondani az evangéliumot úgy, hogy meg is érintse őket, akkor nagyon szomorú a helyzet. De én hiszem azt, hogy bárki, aki megtér, újonnan születik, és így mondom, hogy naponként ott tud térdelni a mi Úrunk előtt, az megkapja azt a bölcsességet, azt a világosságot, és legfőképpen azt a mentő szeretetet, amely Isten lelkétől indítatva viheti az evangéliumot az elveszettek felé. És itt van egy nagyon komoly kérdés, hogy tényleg elveszettek? Tényleg a kívülállók elveszettek? Igen, a kívülállók elveszettek, csak nem tudják. Francis Schaeffer szavait szeretném idézni. Azon, hogy valaki el van veszve, általában azt értjük, hogy evangéliumi értelemben van elveszve, vagyis bűnös, és az mentheti meg, ha elfogadja Krisztust, mint megváltót. Igen ám, de ezek az emberek, már mint a modern ember, ezek az emberek nem tudják, hogy evangéliumi értelemben elveszettek. Honnan is tudnák? Nem hisznek abba, hogy van jó és rossz. Nem hisznek abban, hogy van Isten. Nem hisznek abban, hogy létezik abszolútum, tehát egy abszolút igazság. Mindezekben nem hisznek. És nem hisznek abban, hogy van bűn. És most Jézus arról beszél, hogy eljön a pártfogó és meggyőzi a világot bűn tekintetében. Tehát tulajdonképpen az első lépés, ahogy Francis Schaeffer is, pedig ezt valamikor a 60-as évek végén írja, és katasztrofálisnak látja Európa és Amerika helyzetét lelki értelemben. Elvesztettük azt az ismeretet. Jézus mit mond itt? Nem ismerik sem az atyát, sem a fiút. Ez a világ nyomorúsága. Nem ismerik. Pedig az Úr Jézus a főpapi imájában azt mondja az atyának, hogy én kijelentettem a te nevedet az embereknek. Tehát tudhatnánk. Tudhatnánk, mert itt van Isten igéje. Tudhatnánk, mert eljött a Krisztus. Igen, ám csak, hogy az emberek fejéből mindezt kiverték, és most hogy tudjuk elmondani nekik? És látjátok, mennyire igaz az Isten igéje. Ma 2000 év után is megölik azokat, akik hisznek az Úr Jézusba. Hát pár napja egy iszlám család Indonéziában három templomot robbantott fel Isten tisztelet alatt. Hát meg vannak őrülve. Hát valami óriási probléma van velünk. Ugye értitek, hogy mennyire félelmetes tud lenni az ember. Hát persze, majd erre visszatérek, mert Jézus beszél erről, hogy e világ fejedelme megítéltetett, és beszél arról, hogy ezek a dolgok démoni dolgok, ezek az ördögi dolgok, de azt hiszik, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekszenek. Tehát, hogy így ki tud fordulni az ember gondolkodása, így ki tud fordulni az ember önmagából, de mindez megesett úgynevezett keresztényekkel is. Hát csak gondoljunk az inkvizícióra. Természetesen azok az emberek, akik másokat lemészárolnak a vallásuk miatt, pláne keresztények, hát azok nem mondják, hogy keresztények, azok semmiképpen nem keresztények. Aki ezekkel, hogy így mondjam, közösséget vállal, hogy ja, hát azért mégis ők is keresztények voltak, nem testvérek, ők nem keresztények. Akik embereket mészárolnak le a hitük miatt, hát nincs jogunk. Hát hogy lehet ilyet tenni? Hát a mi Istenünk lelke nem ilyen, amikor a Jakab és János tüzet akar kérni a samáriai falura, mert nem fogadták be az Úr Jézust, mit mond nekik az Úr? Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Ugye? Hát ne keverjük össze a dolgokat, tehát amiket ma látunk, és mindig is láttunk, azok démoni dolgok, ördögi dolgok, amely az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva. De viszont a mi Urunk ember szeretete, hogy mondja a Tétus szerint, megjelent az Isten ember szeretete. Krisztusban. Valami egész csodálatos módon szeret minket az Isten. És ha minket szeret, és mi már tudjuk, akkor el kell mondani másoknak az evangéliumot. De azt mondja Francis Schaeffer, most hogy lehet nekik elmondani? Hát nem tudják, hogy a bűn bűn. És itt hangzik el a dolog, hogy Jézus azt mondja, eljön a Szentlélek és leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. Ugye értitek, tehát a Szentlélek tudja az ember bűnössé tenni olyan értelemben, hogy leleplezi, hogy mi a bűn. Érdekes az a kifejezés, leleplezni. Ugye látjuk nagyon sokszor csodálatos vagy kevésbé csodálatos műalkotásokat lelepleznek egy ünnepi pillanatban, hogy mindenki láthassa. És ugyanez a kifejezés, hogy a Szentlélek leleplezi, hogy mi a bűn. Hát miért? Miért kell azt leleplezni? Mert el van rejtve. A sátán elrejti, hogy mi a bűn. Ez egyébként félelmetes dolog, mikor az ember nem tudja, hogy mi a bűn. Nagyon gyakran emlegetik sokszor lelkészek is, hogy hát nem kell a bűnről sokat beszélni. Hát ha kinyitom a Bibliát, testvérek, hát a Biblia nagyon gyakran beszél a bűnről. Nagyon gyakran. Azért, mert az ember nem tudja, mi a bűn. Mert Isten ugyan beépítette a lelkiismeretet, csak emlékezzünk, hogy amikor gyerekek voltunk, fiatalabbak voltunk, mennyire érzékenyebb volt a lelkiismeretünk, mint később. Természetesen, amikor megtér az ember, akkor rendkívül érzékenyé válik a lelkiismerete. Olyan ez, mint a iparban, az ipari területen, műszaki területen a jelzőrendszer. Hát én erőműben dolgoztam, és ott volt jelzőrendszer, védelem, és a jelzést figyelmen kívül hagyta volna valaki, hogy a védelmet kikapcsoljuk, akkor lett belőle egy Csernobil. Rettenetes dolgok történnek akkor, ha a jelzést és a védelmeket bénítjuk. Ha az ember bénítja, vagy az ördög bénítja az én lelkiismeretemet, akkor rettenetes dolgok történnek. Most tessék megmagyarázni ebben a modern korban. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, rengeteget olvastam. Olvastam én francia romantikusoktól, elkezdve mindent, és már egészen ez a nyolcadikas lehet, amikor rájöttem, hogy ezek a romantikusok nagyon naív emberek, nagyon naív emberek. Olyanokat lehetett olvasni, ugye, hogyha a fiatalságnak szabadon lehetne nősülni, ha a szülők nem avatkoznának bele a házasságba, anyagi meg egyéb érdekek miatt, akkor milyen boldogok lennének. Hát most aztán a kutya se avatkozik bele, se ebbe, se abba, azt csinálnak, amit akarnak, soha ennyi válás nem volt a világ történelemben, mint ma. Miért? Hát nem tudják, mi a bűn. Nem tudjuk, mi a bűn. Egyszerűen azt se tudjuk, hogy mikor gázolok bele Isten törvényébe. És ha én az Isten törvényét eltaposom, ha az Isten törvénye nem valósulhat meg az életemben, akkor nagy bajok történnek. Hát sokszor emlegetjük, hogy a kressztáblák meg a közlekedési szabály nem azért van, hogy ne tudjak közlekedni, hanem azért van, hogy hát, ha lehetséges, kevesebben halljunk már meg az utakon, mint amennyien. Tehát minket véd. Ugyanígy Isten törvénye is az élet törvénye számomra. Ez az élet törvénye számunkra. Ha tudom, mi az, ami rossz. Ézsaiás proféta 5. fejezetében az Úr nagyon felháborodik azon, hogy jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és hogy a rossz jó. Meg hogy az édes keserű, meg a keserű édes. Jaj azoknak, azt mondja az Isten. Miért? Azért, mert ha én megváltoztatom az igazságot, ha én megváltoztatom az Isten törvényét, és azt mondom, hogy az a jó, hogy megöljük a magzatainkat, hogy az a jó, hogy szabad szerelembe élünk, azt akkor csalom meg a páromat, amikor akarom, hogy az a jó, akkor az Isten azt mondja, jaj nektek. És jaj ám. És nem azért, mert ő most lesújt rám egy villámmal, vagy nem ezért. Én magam teszem tönkre magamat. Meg az enyémeket. Testvérek, én emlékszem, nem egy olyan férfi ismerősöm történetére, akik rajongva szerették a gyerekeiket. Én emlékszem egy férfire, aki szinte imádattal csüngött az egyszem fián. Aztán jött egy nő, úgy ott hagyta, mint a pinty. Nem is beszélnek egymással. Hát akkor valami probléma van, nem? Velünk. És nem akarjuk tudomásul venni. Billy Graham ír a bűnkérdésről, és kimásoltam egy-két gondolatát, mert olyan világosan, olyan erőteljesen mondja el, és ezt még valamikor a 80-as években írta ezt a könyvét, és az ember meg is lepődik, hogy milyen radikálisan látja azt, hogy mi van Amerikában. Tudom, hogy kényes témát érintek. Sok igehirdető is úgy vélekedik, jobb nem beszélni róla. De a napi lapok tele vannak vele. A pornográf irodalomnak ez a fő témája, és majdnem mindegyik képes újsághoz képeket és közléseket róla. A Biblia sok helyen kitér a házasság törésre, mint az egyik legdurvább bűnre. Miért ne nevezze hát az igehirdető nevén a dolgot? Miért ne emelje fel figyelmeztető szavát? A Biblia minduntalan mondja, ne paráználkodjál, házasságot ne törj. Az eredetű szó megrontani, tisztátalanná tenni. És aztán azt írja, a test tisztasága magába foglalja a szemérmességet is. Bonhoeffer odáig megy, hogy az Isten szűziességet vár el tőlem. Ilyen gondolati tisztaságot és szentséget. Hol vagyunk mi ettől, testvérek? És az Isten, ha így látja, hát jól látja, ő tudja, mi a jó és mi a rossz. Nekem mi a jó és mi a rossz. És én megtapasztaltam, hogy az életemben mindig akkor voltam boldog, amikor hallgattam az Isten igére, mikor ő vezethetett engem, mikor megtisztíthatott engem. Akkor voltam boldog. És higgyétek el, nem kell menekülni az elől. Igen, az embernek rosszul esik, mikor úgy fejére hullik az ige. Aztán be kell látnom, hogy ebbe is vétkeztem, abba is vétkeztem, abba is tisztátalan vagyok, meg még ebbe is. Hát bizony. De milyen jó dolog, ha az embernek összetörik ebbe a szíve. És nem lázad, és nem azt mondja, ó, mint ahogy nekem már nagyon sokszor odavágták fiatalok, Pista bácsi, nem a középkorba élünk. Ó, de persze, hogy nem a középkorba élünk, de mindenkor embere ugyan azokkal a problémákkal küszködött. Mindenkor embere. Nehogy azt higgyétek, hogy pláne fiatalok vannak itt, nehogy azt higgyétek, hogy 500 évvel ezelőtt nem ugyanúgy a bűn, a paráznaság, a tisztátalanság, hát az Úr mikor adta a 10 parancsolatot? 3500 évvel ezelőtt, akkor is éppen ilyen bűnös volt az ember, mert megbuktunk, és tisztátalanokká tett bennünket az ördöggel való kapcsolatunk. Azért lettünk tisztátalanok, mert Istennel közösségben lévő ember szent volt, illetve így mondja inkább az ige, hogy ártatlan. Mert különbség van az ártatlan és a szent között. Az ártatlan nem tudja, mi a jó és mi a rossz. Ez volt a paradicsomi állapot, ők nem tudták. A szent az, aki tudja, mi a jó, és tudja, mi a rossz, és tudatosan választja a jót. Az a szent. Igen, aki a szentet választja, és ő tehet engem tisztába, csak ő. Ez nem úgy van, hogy na itt a 10 parancsolat, kőbe vésve, tartsd meg. Hát nem tudom. Hát egyszerűen nem tudom. Be kell ismerni, mert úgy járunk különben, mint a farizeusok. Nem tudom betartani. De ha a Krisztus lelke lakik bennem, akkor be tudom tartani. De most szeretnék egy kicsit az erkölcsi problémákon túllépni, mert sokszor most nagyon, nagyon ne tessenek félreérte, amit mondok, mert félreérthető lesz. Tudnék, sokszor éppen az erkölcsi bűnökkel leplezzük el az igazi bűnt. Mindig azzal foglalkozunk, és közben nem veszük észre, hogy mi a bűn, a nagybetűs bűn. Jézus így fogalmazza, hogy ugye eljön a Szentlélek, meggyőzi a világot bűn tekintetében. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Tetszik érteni, hogy micsoda óriási különbség. Most visszamehetünk az első kőtáblára, mert tulajdonképpen abból indul ki az egész. Minden onnan indul ki, hogy milyen kapcsolatom van Istennel. Mikor reggel én is olvastam az útmutató igét, és úgy gondoltam, hogy Uram, mennyire aktuális ma ez az ige, hogy ne legyen más Istened. És ugye rettenetes dolgot követett el Izrael. Azt mondja, hogy Mózes, hogy borzasztó dolgot követett el, rettenetes dolgot. Aranyból Isten töntött Izrael, Isten népe. Tehát a bűn lényege a hitetlenség. Minden ebből ered. Ahogy mondtam az előbb, ha én Istennel vagyok, ha az ő lelke bennem lakhat, ha az ő szentsége lakik bennem, ahogy Péter apostol mondja 1 Péter 3.15-ben az új fordítás szerint, hogy a Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szívetekbe. Ő szentel meg. Nem én, ő szentel meg. Ahogy tegnap a templom képét használtuk, a bennem lakozó szent tehet engem szenté. És akkor itt csak egyet kellene tenni. Hinni az Úr Jézusban. Mert az Úr Jézus azt mondta, nem az a bűn, hogy nem hisznek Istenbe. Olyan sokszor leleplezték az emberek beszélgetés közben magukat, mikor azt mondták nekem, hogy ó, hát én hiszek az Istenbe. De ha rákérdeztem, és az Úr Jézusban, hát abban nem. És Jézus itt azt mondja, hogy nem hisznek bennem, az a bűn. Tudnélik, miért nagyobb bűn ez? Tudnélik, úgy általában Istenbe lehet hinni. Aztán, hogy persze ki mit élt alatta, azt jó megvizsgálni. Egyszer temettem valahol egy városban egy drága hívő testvérünket. Aztán kinn a temetőbe, mikor befejeztem a szolgálatot, akkor odalép hozzám egy férfi, és azt mondja nekem, hogy ó, tiszteletes úr, nagyon örülök az ige hirdetésnek, mert én is hívő ember vagyok. Hát én meg már öreg vagyok, nem ugrok mindjárt mindenkinek a nyakába, és kérdeztem tőle, hogy és mibe tetszik hinni? Hát nem hiszitek el, a reinkarnációban mondja nekem ez az ember. Hát mondom, uram, akkor a mi hitünk ég és föld. Hát, ó, hát az apostolok nem azt írták le, amit Jézus mondott. Mert mondtam neki, hogy mi van az igében. Ó, hát az apostolok nem azt írták. Hát mondom, maga aztán egy okos ember, 2000 év innen megmondja, hogy az apostolok nem azt írták le, amit Jézus mondott. Bravo. És mondtam neki, hogy látja, milyen nagy bajban van maga. Nem fogta föl. Nem fogta föl. Testvérek, aki a reinkarnációba hisz, az a halálba hisz. Egyszer egyik hiton órán az egyik kislány, mikor beszéltem a feltámadásról, akkor azt mondta, a Pista bácsi, az nem stimmel, mert reinkarnáció. Ötödikes kislány. És akkor mondtam nekik, hogy emelje fel a kezét az, aki emlékezik az előző életére. Meg voltak döbbenve. Hát senki nem emlékezik. És aki feltette a kérdést, mondom, Zsuzsika, te sem emlékszel az előzőjét? Hát nem. Hát mondom, látjátok, mit ér nektek ez a hit? Hát nem fog. A következő életedben nem fogod tudni, hogy te voltál Zsuzsika. De mondom, az Úr Jézus meg azt mondta, hogy te fogsz feltámadni. Erre azt mondja Zsuzsika, hát azért sokkal jobb ez. Na mondom, akkor higgyetek az Úr Jézusnak. Ugye miért kell itt Európában nekünk volt keresztényeknek, mert ugye aki ilyet elhisz, az már csak volt keresztény. Miért kell ilyeneket elhinnünk? Mert bolondá tesz bennünket az ördög. Mert nem abban hiszünk, nem annak hiszünk, aki azért jött el értünk, hogy megváltson. Tudnék, az Úr Jézus azért hangsúlyozza ki, hogy nem hisznek én bennem, ugye ez a bűn, mit mondott a zsidóknak? Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, a bűneitekben haltok meg. Tetszik érteni? Akkor nincs bocsánat. Jézus azért élezte ki a kérdést, a Krisztus kérdést, a megváltás kérdését, ne testvérek, most ilyen butaságot nem akarok mondani, de mondhatnám, hogy tegye fel a kezét, aki nem bűnös. Hát ez nincs a Földön olyan ember. És akkor mi lesz velünk? Hát aki bűnös, az megy a kárhozatra. De ha hisz az Úr Jézusban, akkor nem megy ítéletre. Azt mondja az Úr Jézus, aki hisz az én igémben, és hisz abban, aki elküldött engem, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életre. Hát testvérek, ennél szebb evangéliumot lehetne, még kitalálni is lehetne. Hogy az ilyen Istenünk van. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy a Szentlélek fogja meggyőzni a világot bűntekintetébe. Tegnap elmaradt, hogy felolvassam Luther Kiskáté magyarázatából a harmadik hitágazatát. Tessék figyelmesen meghallgatni, mindannyian tudjuk, hiszen a konfirmáción tanultuk, de érdemes odafigyelni, milyen világos Luther. Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusba, az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni. Tetszik érteni, mit mond Luther? Hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramba hinni. Sem ő hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által. Ő világosított meg ajándékáival, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a Földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli. Az Úr Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztussal hívővel együtt örök életet ad, egy így igaz. Tessék megfigyelni, Luther milyen erősen kihangsúlyozza, hogy nekem és minden hívőnek. Hogy ezzel azt akarja aláhúzni, hogy neked is, hogy legyen ilyen személyessé a Krisztus hited, hogy engedd, hogy a Szentlélek az evangélium által, mert óriási problémám az, mikor valaki azt mondja, hogy neki a Szentlélek sugallatokat ad, külön kijelentést ad. Hát tele van a világ az ilyen emberekkel, és ne higgyük el nekik. A Szentlélek nem így tesz. Azt mondja az Úr Jézus a 14. fejezetben, ami szintén az ő búcsú beszédei, ez tartozik, a 25. vers, elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Tehát a Szentlélek a Krisztus beszédét juttatja az eszünkbe. Tehát ne higgyük el, hogy vannak ilyen csoda lények, akik külön kijelentést kapnak, mert a Szentlélek mindig az igéhez vezet, mindig az igével világosít meg, vezet a Krisztushoz bennünket. És így juthatunk hitre. Csak így juthatunk hitre, sehogy másképp. És lám, sokan hitre jutnak ma is. Igaz, hogy nincsenek nagyméretű ébredések, de egyes embereket megszólít Isten lelke az ige által, megelevenedik, hozzászólóvá válik az ige. Egyszerűen tudom, hogy most nekem beszél az Úr. Akár úgy, hogy olvasom az igét, akár úgy, hogy hallgatom az igét. És egyszer csak tudom, hogy most az Úr Jézus nekem beszél. A Szentlélek által történhet meg, és meggyőz engem bűntekintetében. Azért kell meggyőznie az Úrnak az embert bűntekintetében, mert ha nem tud meggyőzni, akkor úgy járok, mint a zsidó farizeusok. Tudod, hogy két lehetőség van, testvér. Vagy megállsz a saját igazságoddal majd azon az ítélet napon, hogy neked igazad van, mert én vagyok a főhívő, vagy pedig alázatosan, mint Luther az utolsó, a halála előtt azt mondta, bizony koldusok vagyunk. A kegyelem koldusai vagyunk. És aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyitatik. Igenis, hogy meg kell érteni, hogy Krisztusban megajándékoz engem az Isten, hogy felismerem, hogy bűnös vagyok, elveszett vagyok, kegyelemre szorult vagyok. Olyan világosan beszél az Úr Jézus a hegyi beszédben, amikor azt mondja az övéinek, ha a ti igazságotok messze fölülne múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Hú! Pedig aztán ők aztán vallásosak voltak, testvérek. Mi csak pironkodhatnánk az ő vallásosságuk mellett, hogy milyen fanatikusan vallásosak voltak. És azt mondta az Úr Jézus, nem elég. Ez az igazság nem elég. Hanem milyen igazság elég? Az ő igazsága. Az ő igazsága. Luther egyszer így imádkozott, és olyan gyönyörű ez, úgyhogy én is sokszor imádkozom ezt magamba, hogy Úr Jézus, én neked adom az én bűneimet, te pedig add nekem a te igazságodat. Hát testvérek, ez a kereszténység. Ez a kereszténység. És kétféle vallásosság van, higgyétek el. Az egyik, amelyik az önigazságra, a saját jó cselekedeteire épít, a másik a kegyelemre. És az elég. Ezért csodálatos a megváltás, mert testvérek, ki tudja, mennyi jó cselekedet kellene az üdvösséghez. Az a bizonyos, egyébként az a mérleg elmélet, az egy ostobaság. Jogilag is egy teljes, totális ostobaság. Mikor úgy gondolkodtak a zsidók is, de ezt már az egyiptomiaktól vették át szerintem, hogyha a mérleg egyik serpenyőiben jó cselekedetek vannak, a másikban rosszak, hát ha több a jó cselekedet, akkor üdvözülök, ha több a rossz, akkor elkárhozok. De testvérek, jogilag így van. Hát ha én betörök most az ABC-be, vén fejjel, és akkor odaállok a bíróság elé, és azt mondom neki, na ne vicceljetek, most egész életemben soha nem hágtam át a törvény, most ezért az egyél el akartok engem ítélni. Elítélnek. Miért? Mert megszegtem a törvényt. És ugyanez az igazság Isten igéjével szembe, és megszegem, ítélet alá sem. És akkor mi marad? Kegyelem. És Jézus ezért mondta, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Mert testvérek, az, hogy én bűnös kívánságokat dédelgetek a szívembe, hogy áthágom Isten törvényét itt-ottam ott, nem olyan nagyon, csak egy kicsit, akkor ez miből fogad? Abból, hogy magam vagyok. Abból, hogy magam vagyok. Amikor tele van a szívem az Úr iránti imádattal, akkor tiszta a gondolkodásom. Akkor nincsenek bűnös gondolatok. Akkor nincsen bűnös indítatás. Mert csak így lehet hinni az Úrba, azt jelenti, hogy rajta csüngök az egész életem középpontja, ő. Ezt jelenti hinni az Úr Jézus Krisztusba. Persze ebben a hitben benne van, hogy én hiszem, hogy én éltem és helyettem meghalt a kereszten. Tehát erre a hitre kell eljutni, mert nincs más helyes vallásosság. Hát most gondoljatok bele, amikor főpapok ilyen bolondokat beszélnek, sőt, hivatalosan kinyilatkoztatta II. János Pál pápa a Dominus Jézus című enciklikájába, hogy csak a katolikus egyházban lehet üdvözülni. Hát kérem szépen, ez teológiailag teljesen téves dolog. Hát ki az egyház üdvözítője? Az Úr Jézus Krisztus. Engem nem az egyház üdvözít, hanem az egyházat és engem az Úr Jézus üdvözít. Üdvözítő született ma nektek, mondja az angyal Betlehem éjszakában. Tehát ha egy emberi szervezet üdvözíteni tudna, hát itt a hamis vallásosság. Ez a kaini vallásosság, hogy én kifizetem az Istent. Nem fizethetem ki. De élhetek Krisztusban szent életet. És lépjünk tovább, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy tehát eljön a pártfogó, és először is meggyőzi a világot bűn tekintetében. Hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többet nem láttok engem. Most itt ez, úgy gondoljuk, hogy ez... Hát ez a Jézus nem sokat mond, nagyon sokat mond az Úr Jézus, hogy ő az Atyához megy. Hogy ott esedezik értünk, így mondja az ige, hogy hű főpapunk van, aki esedezik értünk az Atyánál. Gondold meg, hogy a te megváltód az Atya jobbján van, abban a hatalomban. Ezért nem kell félned, hogy elveszted az üdvösségedet, ha valóban Jézus Krisztus gyermeke lettél. Akkor nem kell félned, mert ő őriz meg téged, nem te magadat. Tehát az a hatalom, Jézus, amikor a nagy tanács előtt kihallgatják, és nem egyeznek a vallomások, és akkor a főpap elkövet egy törvénytelenséget, de elkövette mind a 20-at, az összes bírósági törvényt megszegték Jézus perébe, de azt mondja, hogy az élő Isten a magasságosra kényszerítelek, vagy hatalmasra, ugye így mondja, hogy a hatalmasra kényszerítelek téged, hogy mondd meg, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor Jézus azt mondja, hogy te mondod, és majd meglátjátok az ember fiát a hatalmas jobbján. Tehát tulajdonképpen értsük meg, hogy amikor Jézus ilyen egyszerűen azt mondja, hogy az Atyához megyek, ez nekünk, hívőknek valami hihetetlen nagy dolog, hogy az én megváltom ott van az ő isteni mi voltában az Atya jobbján, és ezért bizonyos a megváltásom, bizonyos az üdvösségem, mert az isteni hatalom őriz minket hitáltal, persze itt semmi más nem vállal tőlem az Úr, mint élő eleven hitet. Mert ezzel tudom elvenni az ő ajándékait, ez kapcsol össze velem, vele. Tehát az Atya jobbján van a mi Úrunk, hű főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia. Azért hatolt át az egeken, és azért jött el, hogy megváltson bennünket. Miután ezt megtette, az Atya jobbján van. Olyan szép az a kép, amikor persze csak az utolsó momentum szép ebbe a képbe, mert az egész rettenetes, mikor megkövezik István vértanút, de lát, és azt mondja, látom az Úr Jézust, az Atya jobbján állni. Egy igehirdetésben azt hallottam, hát nem az Atya jobbján ül. És akkor azt mondja az igehirdető, hogy lehet, hogy a vértanú tiszteletére feláll. Nem tudom. Minden esetre ő látja, hogy az Atya jobbján van. És aztán látni fogják persze az ellensége is. Jelenések 6. fejezetében azt olvasjuk, hogy azt mondják a hegyeknek, hogy essetek ránk, a sziklák, hogy rejtsetek el bennünket a trónuson ülő szemei elől és a bárány haragja elől. Tehát ebben azért meg kell érteni, hogy az egyik oldalon minden adatik, a másik oldalon semmi. Tessék meghallgatni, hogy Isten Ézsaiás könyvében milyen világosan kifejezi ezt a kettőséget, hogy akik őt elhagyják, azoknak nagy nyomorúságuk lesz. Azokat Isten is elvetti. Ezzel kezdődik a 65. fejezet, hogy megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. Milyen félelmetes. Aztán arról beszél az Úr a 11. versben, de néktek, akik elhagytátok az Urat, elfeledkeztetek szent hegyemről, a szerencse Istennek terítettetek asztalt, a sors Istennőnek öntöttetek ital áldozatot, fegyver lesz a sorsotok, valamennyien a vágóhidra kerültök, mert szóltam és nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Ezért ezt mondja az én Uram az Úr, és most tessék figyelni a másik oldalt. Szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. Szolgáim újongani fognak, örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel. Tehát ez a kettőség. Nem lehet azt gondolni, hogy ó, hát itt mindenkire vonatkozik az isteni kegyelem, ahogy ezt most sokan hirdetik, Isten gyalázzák az ilyen emberek. És emberek lelkét rontják meg. Mert ez is egy evangélium, hogy az Isten mindenkinek megbocsát. Hát azért nem így van. Hát ahhoz meg kell térni. Ahhoz el kell fogadni a bűnök bocsánatát. Tehát az Atya jobbján van, és egy nagyon fontos dolgot mond még az Úr Jézus. És többet nem láttok engem. Na hát tele van a világ azokkal, akik azt hirdetik, hogy nekik hol a Szűz Mária jelent meg, hol Jézus Krisztus jelent meg, mit tudom én, Paul Jongicsó, ez a koreai csoda karizmatikus főnök, azt mondja, neki megjelent az Úr Jézus tűzoltó ruhába. Na most vicc, komolyan mondom, vicc, nevethetnék-e és támadhatna az embernek, de tudjátok mit? Komolyan veszik az emberek. Komolyan veszik az emberek. De hát miért veszik komolyan? Azért, mert nem hisznek az igének. Hanem hamis profétáknak hisznek. Azt mondja, nagyon sokszor asszonyok mondják nekem, hívő asszonyok. Hát miért ne láthatta volna a szűzanyát? Hát ezért. Hát ezért, mert se a halottak nem jöhetnek vissza, és az Úr Jézus is azt mondja, többet nem látok engem. Sőt, elmondja a Máté 24-ben, ha azt mondják nektek, hogy a pusztában van a Krisztus, ne menjetek. Ha azt mondják, hogy a belső szobákban, ne higgyétek. Tehát világosan beszél az Úr Jézus. Ezek 2012-ben a saját szememmel láttam a televízióban, hogy Los Angelesben, az ottani Golgota gyülekezetben egy 82 éves rádiótulajdonos, mármint ilyen rádióadó tulajdonos próféta megprófétálta, hogy 2012. május 21-én visszajön Jézus. Május 22-én készül a riport, strand fiatal emberek sírnak, mint a taknyos kölykök, hogy nem jött vissza Jézus. Felszámolták a bankszámlájukat, odaadták a lakásukat, otthagyták a munkahelyüket, és nem jött vissza Jézus. De miért hisznek az emberek, mikor az Úr Jézus világosan megmondta, hogy azt a napot senki sem tudja. Sem az atya, sem az angyalok, sem a fiú, egyedül az atya, meg a jehovisták. Hát de komolyan nem. Hát most normálisak vagyunk. Az Úr megmond világosan dolgokat, mi meg elhisszük mindenféle jött-ment hazudozó prófétának. És akkor utána meg kétségbe vagyunk esve. Hát megmondta az Úr Jézus, többet nem látok engem. Hát akkor kit látnak a Mária kegyhelyeken? Hát nem Szűz Máriát. Nem a Máriát, nem az Úr Jézus drága édesanyját látják. Ha látnak valamit, az még nagyobb baj, mert démoni jelenéseket látnak, és nem pedig az Úr Jézus drága édesanyját látják. És az Úr Jézus se látja senki. Ha lát valaki, az még nagyobb baj, mint ha hazudott volna. Tehát ezeket a dolgokat komolyan kell venni, maga az Úr Jézus mondta, és az a baj, hogy a keresztény emberek döntő többségén nem ismeri mélységeiben az igét. Nem ismerik az igét. Ha ismernénk és hinnénk, mert az Úr Jézus mondta, és én csak ő neki hiszek. Amikor valaki teológián jár, ott aztán minden hamis tanítást megtanítanak, illetve előhoznak, az embernek le kell szögezni. Én hit dolgába senkinek nem hiszek, egyedül az Úr Jézus Krisztusnak, az Isten kijelentett drága igéjének, aki ellene mond, legyen az pápa, meg főpüspök, meg akárki, nem hiszek neki. Hát hit dolgába kinek hihetek? Aki értem az életét adta az én drága Uram, annak hihetek. Ő vérében pecsételtenek minden szavát. Tehát ne mondjuk azt, hogy nem vagyunk bűnösek akkor, amikor megtévesztenek. Hát dehogy nem. Hát mit mond az Isten igéje? Akkor ahhoz tartsam magam. És ragaszkodjak az Isten drága igéhez, és akkor nem szégyenülök meg. Tehát meg kell érteni, hogy olyan világban élünk, hogy iszonyú nyomás van, lelki értelemben, az embereken, vallási értelemben. És most engedjünk ezeknek a nyomásoknak, csak humanista alapon, mert boruljunk össze minden vallással. Hát mi lesz abból? Hát miért, ha 7 milliárd ember összefog, 7 milliárd bűnös összefog, abból lesz az Isten országa? Hát gondolkodjunk egy kicsit. Hát abból lesz az Isten országa, mire fogunk mi össze, meg kivel. Tehát elmondok egy példát. Olvastam Gát Péter katolikus professzornak a könyvét, a New Age keresztény szemmel, és akkor hoz egy példát, hogy teszik bolondá egy mai katolikus asszonyt, egy budapesti katolikus asszony, aki kiállt Indiába, és Sai Baba guruval találkozott otthon a kis panelba az 5-én épít magának kis oltárt, és Sai Babát imádja. Ki ez a Sai Baba? Egy hindu guru, aki magáról azt mondja, hogy ő Isten. És akkor kimegy Indiába, és kap ettől a gurutól egy materializált Jézus képet. És miközben ő ott imádkozik Sai Babához, megszólal a kép, hogy Baba és én egy vagyunk. Hát értitek, micsoda démoni dolgokba mennek be az emberek, ezekbe a polgár. És nézzétek meg, a pápák összeborulnak mindenféle vallással. Azt mondja egy riportban, a Dalai Láma megkérdezik, hogy a buddhistáknak nincs személyes istene. És akkor megkérdezik a Dalai Lámát, mert beteg volt, hogy ilyenkor, mikor beteg, kérdező riporter, akkor kihez fordul? Soha nem találtam volna ki, hogy mit válaszolt. Van nekem pápám. Hát együtt miséztek a budapesti bazilikába. Láttam. Együtt miséztek a bíborosra. Hát mi ez, testvérek? Hát ez a Krisztus megtagadása. Ez a gyakorlati Krisztus tagadás. És erre megy, az egész világ erre megy. És most fog megalakulni, higgyetek el, most fog megalakulni a nagy antikrisztusi vallás, ami ott van a jelenések könyvében, a nagy parázna. Ki a nagy parázna? Aki megcsalja az ő urát. Németországban három teológia, egy protestáns, egy zsidó, egy muszlim teológia közös papokat képez már. És építik Berlinbe az ő házát, ami nem mecset, nem zsinagóga és nem templom. Mire építenek? Mit akarnak? És akkor tudjátok, milyen ravasz az ördög? Azt mondja, hát az Ábrahám vallása. Ábrahám vallása a zsidó, Ábrahám vallása a keresztény, Ábrahám vallása a muszlim. Hát ez valóban ravasz dolog. És az előbb emlegetett Habermas, egy marxista filozófus, 2010-ben Pécsre hozza, amikor Pécs Európa kulturális fővárosa, Pécsre hozza a három küllős kereket, amit a németek készítettek, egyik külő a zsidó, keresztény, muszlim. Na de ebben a közösségben kit fognak kizárni? Egyedül az Úr Jézust. Nos, mit mond Ábrahám Isten? Ha már végig gondoljuk itt megint a Biblia ismeret. Mit mond Ábrahám Isten Ábrahámnak? Azt mondta, te magodban, a te utódodban áldom meg a föld minden népét. Ki ez a mag? Pál apostol gyönyörűen elmondja a Galata levélből, hogy ki ez a mag. Itt nem sokról van szó, hanem egyről, mondja Pál apostol. Az ígéret pedig Ábrahámnak adatott, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, hogy és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Na hát, ha valaki ismeri az Isten igéjét, akkor azt mondja, köszönöm szépen, én ebbe a vallási keveredésbe nem akarok belekeveredni. Mert ez az én végzetem. Megtagadni Krisztust. És akkor milyen Istent imádnak? Azt mondják, Allah azonos a Biblia kijelentett Istenével semmiképpen. Hát kérdezd meg egy Mohamedánt, hogy Allahnak van-e fia? És ha nem vágja le a fejedet, akkor jó járta. Ugye? Tehát nem mondjuk, hogy Allah ugyanaz az Isten, mint a Biblia kinyilatkoztatott Isten, aki Krisztusban tette ki a képét ebbe a világba. Ő az Isten lényének kisugárzása és képmása, aki hatalmas szavával tartja mindenségét. Ő az Isten. És ő jött el. És ez a Krisztusban való hit tarthat csak meg bennünket, testőrek. És miért kell erről beszélni, mondják nekem sokan. Például ezekről a vallási keveredésekről. Hát testőrek, ettől hangos a világ. Hát ez a jövő. Csak hogy én nem szeretnék egy ilyen vallási jövőt, egy ilyen vallási keveredésbe belejutni, és te se, mert ugye tegnap hallottuk, mit mondott az ige János apostol által, hogy aki nem vallja Jézust testben megjelent Istennek, az az antikrisztus lelke. Itt az örök életünkről van szó, itt nem kis humanista játékról van szó, örök életünkről van szó, testvérek. És nem is emberek találják ezt ki, nehogy azt higgyétek. emögött ott áll a sátán, és azt mondja az Úr Jézus, a harmadik, amitről még egy-két mondatot el kell mondanom, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Tehát a sátán ítélet alatt van, és én vagy tudva, vagy tudatlanul hozzá kötöm a szekeremet, akkor én is ítélet alatt vagyok. Ugye Pál olyan világosan beszél erről a 2 Korintus 6-ban, hogy ne legyetek hitetlenekkel fel a más igába, mert mi köze van egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Bélián között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között. Hogyan fér össze az Isten templom a bálványokkal? Hát nem elég világos az ige? Tehát emögött higgyétek el, a sátán van. Ezek nem emberi, hogy így mondjam, manipulációk. Persze a sátán embereket manipulál, mint a marionett figurákat, de nem emberek ellen van nekünk küzdelmünk. Azt mondja az ige, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak, a sötétség világbírói ellen. Tehát nekünk igenis, hogy szellemi küzdelmünk van, és ebben meg kell állni hitben. És aki a Krisztusban van, az meg is marad, az meg is tartatik. És higgyétek el, ezek olyan fontos dolgok, hogy erről beszélni kell. És igenis, hogy beszélni kell a gyermekeinknek, unokáinknak, mert megtévesztik őket. Pedig higgyétek el, hogy az emberek nagy része szeretné az igazságot. Szeretné hallani. Csak mi elhallgatjuk. Komolyan elhallgatjuk. Olyan hangos mindenki ebben a világban, az ateisták, olyan hangosak a pogányok, olyan hangos mindenki, mi meg csendesek vagyunk. Mondjuk az nem baj, ha mi csendesen vagyunk, de csendesen mondjuk. És mondjuk el az igazságot. Mert itt a hit kérdése, hogy hiszem, hogy van ördög. Hát, vannak teológusok, azt mondják, nincs ördög. Az csak az emberi gonoszság megszemélyesítője, az csak egy szimbólum az ördög. Hát ez az ördögnek a legnagyobb győzelme, mikor én azt mondom, hogy nincs. Mert akkor ki vagyok szolgáltatva egy olyan ellenségnek, aki bizony van. Én tudom, hogy van. Azt gondolom, mindannyian, akik hívők vagyunk, tudjuk, hogy támad bennünket, de ítélet alatt van. Ő legyőzött ellenség. Ugye az Úr Jézus azt mondja, János 12-ben láttam a sátánt levettetni, mint villamlást, ugye az égből. És ennek mi a következménye? Jaj, a földnek és lakóinak, mert eljött hozzátok az ördög, mind aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát nekünk most kell igazán megállni a hitben, a Krisztus hitben, és ez nagyon fontos, hogy ezt mondjuk el másoknak is. És nem mondogassák nekem, hogy ó, hát ők is az Isten tisztelik. Ezt nem mondjuk. Mert nem azt az Isten tisztelik. És Jézus világosan megmondta, aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem. Tehát aki visszautasítja az Úr Jézust, azért nem lehet az atya. Tehát az Isten nélkül marad. Ezek nagyon-nagyon komoly dolgok, testvérek, ezek, így is mondanám, hogy halálosan komoly dolgok. Élet-halál kérdés. Minden drága ember, testvért, szeret az Isten. És a mi felelősségünk, ugye ez őszintén, tisztán, és nem kell törődni, hogy kísértődik meg. Megsértődnek, nem baj. Érdekes, hogy milyen nagy dolog az, hogy megsértek egy önérzetében egy vallásos embert, de azzal kitörődik, hogy az Isten sértjük meg. Azzal nem törődik senki. Márpedig milyen nagy vétket követett el Izrael, pedig csak egy borjút öntött egyiptomi módra. Majdnem kipusztította őket az Isten. Tehát nagyon komoly dolgok ezek, és higgyetek el, ez nem csak egy kis vallásoskodás. Rendkívül komoly dolog. Az Úr erősítse meg bennünket, hogy legyen szeretetünk, majd holnap erről lesz szó, hogy a Szentlélek a szeretet lelke. Isten adja, hogy tudjunk az ő drága hívő gyermekeiként megmaradni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te mindent világosan elmondtál nélkülünk. És bocsáss meg, hogy sokszor felületesen olvassuk az igédet, nem tanulmányozzuk a Te szavadat, nem fordítunk rá időt, és meg tudnak téveszteni bennünket. Olyan sok drága testvérünket tévesztettek már meg. Hamis tanítók, hamis proféták, hamis Krisztusok. Uram, Te előre megmondtál mindent nekünk, köszönjük Neked. És köszönjük, hogy leleplezted valóban, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Köszönjük, hogy nekünk nem az ítéletet szántad, hanem Jézus Krisztusért drága kegyelmet. Ott, hogy igazán tudjunk örülni, hogy valóban örvendező szívű emberek lehessünk, mert a benned való örömmel erősségünk. Add meg nekünk ezt, Úr Jézus. Amen.